Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Békmidrásban, a virtuális tanházban. Ma este, ahogy mindig kedd este, haszi történeteket veszünk át. De először szeretném kezdeni azzal, ugye mivel kint vagyok most itt New Yorkban, kint vidéken, a hegyekben, erre szerencsém volt, hogy a zsinagógában tegnap odajött hozzám az egyik ismerős. Azt mondja, figyel, az apukám már ilyen 95 éves, és mennyire fog örülni, hogy odajön a budapesti rabbi, és beszélget vele, mert a régi dolgokat azt jól emlékszik azokra a dolgokra. Nagyon szívesen, és ma reggel az ima után egyeztettem vele, és át is mentem. Most, mi a dolog érdekessége? Az igazság az, ebben én voltam a hibás. Ahogy láttam azt az öreget, mondom, ó, úgy nézel ki, azt akartam mondani, úgy nézel ki, mint egy ismerősnek, és aztán eszembe jutott, hogy nem úgy nézek ki, ő az, aki talán 30 vagy 40 éven keresztül dolgozott az édesapám gyárában. Az édesapám szvedereket, pulovereket, kötött árut készített. És volt az ember, aki mindig, mióta emlékszem, mikor pici gyerek voltam, felnőtt, mindig ott dolgozott. És az volt a neve Suli. A Shalom névből ez lett a beceneve Suli. És mond neki, azt akartam mondani neki, úgy nézel ki, mint a Suli, és közben kiderült, ő maga a Suli. Az volt a probléma, de ő bemutatkozott Shalomnak, és mondom, nem talán Sulinak szoktak nevezni? Igen, igen, az én vagyok. Mondom, hú, hát akkor jól emlékszem. No, mindenképpen ő 95 éves körül, és ő Szatmár németiben lakott, ott született, ott nőtt fel, de Jösivában, nagyon érdekes, Jösivában nem ott járt Szatmár németiben, hiába nem egy Jösiva volt, legalább kettő. Talán még három is, de kettőről tudom. Az egyik volt a Szatmári rabbi, a Teitelbaum Joelnak a Jösivája, a másik volt az én mesterem, Grünwald József pápai rabinak a jösívája. Ez még mielőtt pápai rabi lett, akkor ő Szatmár németiben Dayan volt, azt jelenti ilyen alrabi. És akkor neki volt külön jösívá. Kérdeztem tőle, miért kellett elutazni jösívába. Hova utazott? Ópályára. az nem messze, azt mondta, hogy kb. 200 fiút tanult adta a háborúig. És miért utazott el? És erre azt mondta, és ezt ismertem, csak megint még egy forrásból ismertem, hogy van egy olyan alapelv, hogy jösívában el kell utazni. Ennek az alapja az, amit az atyák bölcs tanításaiban olvasunk, vehégó lá lemekom tora, hogy menjél, szó szerint menjél számüzetésben a tóra tanulási helyre. Mert az ember elszakadt otthonról, akkor 100%-osan ott van a jösívában. Amikor az ember otthon van, akkor napközben a jösívában hazamegy, az már nem ugyanazok, nem teljesen a jösívához tartozik. És ezért hiába volt jösíva Szatmárban, ópályára utazott. Azt mondja, hogy 200 fiú voltat most. A magyarországi jösívai rendszer az úgy volt, ez az elvi rendszer, eltérések vannak, hogy látni fogunk. Az elvi rendszer az, hogy a jösívának nincs költségvetése. Vagy alig van költségvetése. Miért nincs költségvetése? Általában aki tanítja, aki fenntartja a jösívát, az a rabbi, a városnak a rabbia, akkor az ő fizetése, azt ő kapja meg a hitközségtől, mint a város főrabbia, és akkor így nem kell külön fizetni neki. Egy tanár volt, van a jösívának összesen, egy tanár, nincs több, mint egy tanár a jösívának, és akkor nincs költségvetés. Kollégium és étkezést, az se, mert mindenki bérel két fiúval együtt egy szobát. Azt mondja nekem, én például a béreltem egy nem zsidótól a szobát. Érdekes módon, jól értettem, azt mondja, az illetőnek kellett a pénz, úgy tűnik, akkor ezért ő aludt a konyhában, és a hálószoba kiadta bérben a jösiva fiúnak. Ez nagyon érdekes volt, szükség volt a pénzre, gondolom, hogy szegény volt, és inkább átadta a saját szobát. Mondom neki, jó, akkor nem volt kollégium, ott nem volt költségvetés, nem volt semmiféle költsége. Étkezés, most általában magyar jösivákban úgy volt a rendszer, hogy jiddisről úgy mondanak, majd gegessenteg, napokat ettek. Mit ilyen napokat ettek? Ez azt jelenti, hogy a helyi zsidó családok mindig vállaltak ebédet adni a fiúnak, a jösiva fiúnak. Egy fiúnak, két fiúnak, három fiúnak, és ez volt ugye a húsos, a főétkezést, és reggel este ez volt a kis költsége a jösivának, adtak egy kis kenyeret, és még valami mellette, és egy kis melletteja. Enniből állt az egész. Most mondja ő, hogy az én családom jó módúak voltak, és ezért Szatmáron minden hétfőn és minden csütörtökön 10-12 fiú jött ebédelni. Azt mondja, annyit tudtak vállalni, az nagyon sok, hogy annyit tudtak vállalni, 10 minden héten kétszer, és ezen kívül még szombaton is. Kérdeztem, akkor ezek szerint ópályán is napokat ettetek? Azt mondja, nem, miért nem? Mert nem volt hol. Az egy kis hitközség volt, nem volt elég helyi zsidó család, aki tudott volna minket ellátni, és ezért a jösívának mégis kellett ellátni a fiúkat. Sajnos a rabbi, aki vezette a jösívát, ő elpusztult a holokausztban, a fia túlélt, és itt volt Brooklynban a rabbinak. A saját családjáról azt mesélte, hogy az apja, hogy említettem, jó módú volt, és volt neki gyára, ahol főleg nem zsidók dolgoztak neki, és akkor természetesen ő fizetett nekik. Azt mondja, én soha nem voltam a gyárban. Miért? Mert tele volt nem zsidó, mit kell keresni. Mit keres a Yeshiva Bocher egy ilyen gyárba? Azt mesélt egy másik érdekes dolgot, hogy Szatmáron ugye több zsinagóga volt, volt a szatmári rebbe, a Teitelbaum Joelnak a zsinagógája, még mielőtt ő a városnak a főrabbija lett, akkor neki volt ott a zsinagóga, az ő hívei imádkoztak. Azt mondta, úgy neveztünk ezt az Orsava zsinagóga. Orsava az a jidis neve, az egyik, most hirtelen nem ugrik be, mi a hivatalos magyar neve, ez valahol a Kárpátalján Munkács környéken, de jidisül az a neve, hogy Orsava. A Teitelbaum rabbi, még Orsóvában volt rabbi, de volt zsinagógal, az ő hívei imádkoztak. Mi ott imádkoztak. Ezen kívül voltak belzi hászidak, az ő családja korábban belzi hászidak voltak, de aztán csatlakoztak a szatmári rebéhez, és nagyon sokszor azt mondta, hogy apám, nagyapám utaztak Szatmárról, Belzben, ami Galíciában volt, Levav mellett, ez szintén egy érdekes dolog, de hát ez nem egyedi, az egy nagyapám, aki újpesti volt, szintén Újpestről utazott Belzbe. Mert több magyar hászid volt, aki Galíciában utazott a galíciai rebékhez. Azt mondja még, hogy volt a nagy zsinagóga a Bátori utcában. A nagy zsinagóga az volt a nagy zsinagóga az volt ortodox, de nem haszid zsinagóga. És külön voltak a haszid stíbla, a haszid imaházak. Azt mondja, mi az érdekes? Érdekes, azt mondja, hogy a szatmári rebbe mindig Rosh Hashanah-kor, új évkor, Jom Kippur-kor, mint a városnak a főrabja, megjelent a nagy zsinagógában, és a nagy drósét tartott. Ez egy nagyon régi, ez egy régi hagyomány. És mi az érdekes, hogy ott mondott nagy dróset, aztán elment a saját zsinagógájában, és ott szintén mondott dróset, és ellenkező üzenet volt, például. Erre ismerik el a hátteret. A háttér az, a Shulchan Aruch szerint kötelező a házas nőnek, hogy a haja legyen lefedve. A hajadon lánynak nem kell, mielőtt házasodott, de ahogy házasodott, le kell fednie a haját. Erre hogy kell lefedni a haját? Több lehetőség van, lehet parókát viselni, és lehet kendővel lefedni a haját. Most, Shulchan Aruch szerint a paroka tökéletesen kóser a nőnek, a házas nőnek a fejfedésre. De vannak olyan hászidak, akik azt mondanak, túl modern ez a paroka, csak kendő kóser. Zárójelbe teszem, a Lubavitch Rebbe fordítva mondta. Azt mondta, nem jó a kendő, hanem csak paroka legyen. Miért? Azt mondta, hogy a nőnek a halakikus kereteken belül szépen kellett legyen öltözve, és sokkal szebb a nő a parokába jár. De mindenképpen ez a Lubavitchi Rebbenek az álláspontja. Más hászidag azt mondtak, nem elég a paroka, kell, hogy legyen kendő. Erre a Szatmár Rebbe elmond Rosh Hashanah-kor, új évkor, zsidó új évkor, a nagy zsinagóga, és arról beszélt, hogy ne legyen olyan, de a nő nem jár parókával, és nincs lefedve a haja, nagyon fontos, hogy kövessen a halakát, parókát viseljen. Jó, befejezte a drósát, átment a saját zsinagógájában, és akkor megint azt beszél, hogy hogy lehet az, hogy egy haszid nő jár parókával. A parok az tilos, csak kendővel szabad járni. Ugyanazon a napon két dróset tart, az egyikben azt mondta, hogy muszáj parókával járni, a másikban azt mondta, nem szabad parókával járni, csak kendővel szabad járni. Most miről van szó? Mindig a rabinak a drósét úgy kell tudnia kell, kinek szól, és mindig azon a szinten kell beszélni. A nem haszid zsinagógában a Shulchan Aruchot követelte, hogy ne legyen olyan, aki kicsit túl modern, és már nem követi teljesen a halakának az előírása, és talán a nő nem fogja lefenni a haját, ami nem helyes. A haszid zsinagógában követte azt a haszid szokást, ami ott volt elterjedve, hogy a haszid nem jár parokkal. Érdekes dolog, hogy ma Budapesten könnyebben lehet elérni, azt hiszem legalább bizonyos nőknél, hogy kendővel takarja meg le a haját, és nem parokával. Paroka az még az a nagyon vallásos. Emlékszem például egyik hitközségi vezető épp volt nálam otthon, és látta az anyukámat, azt mondja, ó, a bároknak az anyukája sétlis. Ez így jidisül. Jidisül az a parok, az a sétl. Sétlis, azért nem csak kendő, hanem még sétlis is. És ez a Lubavitchi álláspontnak megfelel, nem kendő, hanem sétlis, de más haszidok fordítva mondanak. Mindenképpen ez érdekes, hogy egy rabbi, aki a városnak a rabbia, akkor minden zsinagógában fel kell mérni először az, hogy ki a zsinagógának a rabbia, és így ennek megfelelően követeljen, vagy mondjan azt, amit mondani valója. Emlékszem, csak zárójelben mutatom, hogy visszatérünk a szatmárhoz, emlékszem, hogy egyszer lapozgattam a Paksi rabbinak a könyvét. Ő az volt a neve Moskovics Bernát, vagy Moskovics Báruch, és ő eredetileg Makorról származik. A háború után ő lett a Paksnak a rabbia, 56-ig volt Pakson a rabbi. És akkor néztem, és aki kiadott több kötetben az ő drósai, amit ő mondott, és néztem az 50-es években, mit mondott a dróséban. És érdekes dolog, hogy a dróséban arról beszél, hogy ima közben nem szabad megszakítani, smúzolással, ilyen dolgokról beszél, és épp arra gondoltam, hogy az 50-es években Pakson biztos vagyok benne, hogy smúzoltak az imában, de nem ez volt a legnagyobb probléma Pakson az 50-es években. Az 50-es években arról kellett beszélni, hogy ragaszkodjunk a halakához, tartsunk szombatot és minden, mert ugye ez kicsit nehéz volt a helyzet, szombaton kellett menni dolgozni, boltokat nyitva tartani, stb. És nekem az volt az érzésem, hogy ő nem ezekről beszélt. Miért? Mert ő azokról a dolgokról beszélt, amit hallotta, hogy az ő mesteré beszéltek. De abban az időben, amikor nagyon erős a vallási élet, akkor arról lehet beszélni, hogy ima közben nem szabad smózolni. De az 50-es években Pakson talán másról kellett beszélni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig a drósében, hogy az ember mérjen fel a közösséget, a hallgató közösséget, és ennek megfelelően mondjon a dróset. A szatmári rabbi titulon jól ezt csinálta, a nagy zsinagógában erről beszélt a haszid imaházban másról beszélt. Valójában mondtam neki ennek a Suli bácsinak, hogy valójában nekem is közöm van szatmárhoz, mert a 20-as években volt érdekes dolog, hogy a második szatmári rabbi, aki a város főrabbia volt, az Grünwald Jehuda volt. Amikor ő meghalt, az a 20-as években, akkor választása volt, hogy ki legyen a következő rabbi. És ez mindig, ez szokásos volt a mindenképpen ortodox hitközségekben, hogy az új rabbit az választásokon keresztül választotta. Azt jelenti, minden adófizető tagja a hitközségnek tudott szavazni. És a kampány, idézőjelben a kampány hogy volt, hogy a rabbi eljött eljött egy Csábeszra, drósert tartott, előimádkozott, aztán egy Talmud órát tanított, stb. És így az emberek megismerkedtek vele, mire képes. Mert rabinak előimádkoznia kell, tanítani kell, drósert, ezek mind kell a rabinak tenni, és akkor így ez lényegében volt a kampány. Jövő héten jelent egy másik rabbi jelölt, aki szintén ugyanezeket a dolgokat csináltak, és így volt a válasz. Így, és utána egy-két-három hét múlva volt a választás. Az is volt, hogy a közösség kérte, hogy mit tudom én, a második rabbi jelölt jöjjön még egy szombatra, mert kicsit ilyen bizantalan volt, és akkor jött újra egy szombatra. Mindenképpen, amikor Grünwald Jehuda megholt a 20-as években, akkor a Teitelbaum Joel rabbi indult, hogy ő szeretne rabbi lenni, és akkor ott volt Szatmáron is, tartott drósekat is minden. A Dén nagyanyámnak az öcse, Grünwald Dávid, ő azt hiszem egyáltalán nem jött kampányolni, egyáltalán nem jött egy szombatra, de voltak olyanok, akik felhoztak az ő nevét, írtak neki egy levelet, és ő azt mondta, ha elfogadják őt rabinak, ő vállalja ezt. Akkor ő Mármaros környéken volt rabi, Visóban. De azt hiszem, hogy Visóban van felső Visó és alsó Visó, és én nem tudom, most a kettő között melyikben volt ő a rabi. Tehát Csormából származott, és az egyik állomása volt Visó, vagy idisül Visele. Ő egyáltalán nem jött kampányolni. Annak ellenére a Szatmár az egy nagy, komoly hitközség volt akkor. Későn indult, nem volt egy nagyon régi hitközség, nem volt egy öreg hitközség, de egy nagy hitközség volt. És mi történt? Az történt, hogy a választáson a szatmári rabbi, aki később híres, mint szatmári rabbi, a Teitelbaum Joel veszített, és a Grünwald Dávid nyert, és akkor természetesen átjött, csak sajnos 59 évesen meghalt, és ez pedig 1929-ben volt. Ez mire mutat? Ez azt mutat, hogy nagyon sokan voltak Szatmáron, akik nem akartak a Teitelbaumot. Erre inkább a Grünwald rabbit megszavazták, akit csak hallomásból ismertek, de nem a Teitelbaumot, akit jól ismertek. Később, amikor a Grünwald rabbi meghalt, a nagybátyám, akkor újra voltak választások, húzódott, és újra volt szavazás, és most hivatalosan a Teitelbaum rabbi győzött. Mások azt mondták, hogy nem volt olyan egyszerű, nem volt olyan legitim a szavazás, de mindenképpen ő győzött. És meséli nekem ez a Suli bácsi, hogy amikor a Teitelbaum rabbi jött a városban, és a hitközségi vezetők mentek őt fogadni, akkor az apja, a Suli bácsinak az apja általában ilyen úgynevezett bíber kalapban járt, az egy haszid kalap, ilyen bárson kalapban járt, mert őt haszid volt. De most a rabbi tiszteletére felvetett cilinder, az egy ilyen modern kalapot, ezzel azt akarta jelezni a rabbinak, hogy nem csak a haszidok megszavazták őt, hanem a nem haszidok is. Ez egy nagyon érdekes kis anekdóta, hogy egy más kalapot vett fel, mert akart üzeni a rabbinak, hogy mindenki őt elfogadta rabbinak. Szóval mindenképpen, mondom, érdekes volt, elbeszélgettünk sokat, és örült annak, hogy azt mondta, ó, te vagy az Oberlander Mordechai-nak a fia, ó, nála dolgoztam, milyen jó volt nála dolgozni, milyen rendes volt, és minden. Szóval élveztem, csak utána el kellett jönnem, mert mondtam, hogy várnak rám a tanítványok, a hívek a Facebookon. Ez az egyik dolog. A másik dolog, szintén a haszid életről, itt van a kezemben ez a könyv, ez pedig egy lubavicsi haszid Zalman Leib Asztulinról szól. Ez a Zalman Leib Asztulin, ő a Szovjetunióba jött ki a 70-es évek elején. Azt hiszem, hogy katona volt a második világháborúban, és ott valami sérülés kapcsán csak egy lába volt, és mankóval járt. Hosszú szakálla volt, lehetett látni a képen, és mindig ilyen haszid örömmel volt tele, mindig tudott mondani egy jó mondást, és minden. Amit mások nem annyira tudtak, hogy ő olyan nagy tudású volt, hogy az egész Talmudot tudott kívülről. És mi az érdekes ebben? Az érdekes ebben az, hogy hol tanulta ezt meg? A Szovjetunióban tanulta ezeket meg, amikor tilos volt jösivákat fenntartani, és mint föld alatti képes volt olyan sokat tanulni. Annyira, hogy ez a Asztulin rabbi, aki Izraelben egyáltalán nem Asztulin rabiként működött, hanem mindenki ismerte őt, mint Reb Zalman Leib, nem is tudtak, hogy rabbi, de az volt a furcsa, hogy két híres rabbi mindig fél évente, Pesach fél ünnepen és Szukot fél ünnepen szoktak jönni őt meglátogatni. Az egyik volt a Ramat HaSharonnak a főrabbi, az Izraelnek az egyik nagy városa, és ő ott a főrabbi, és a testvere pedig Bnei Barakban a Ponyovicsi Jesivának a Rosh Jesivája volt, tanára volt. Mindketten külön-külön szoktak jönni félünnepkor meglátogatni ezt a Reb Zalman Leibot. De miért jöttek? És minden évben jöttek meglátogatni Reb Zalman Leibot. Kiderült, hogy megint a Szovjetunióban a 20-as években, vagy valamikor, vagy a 30-as években, mondja, hogy kiszámítom, az egyik rabbi most 100 éves, ha most 100 éves, akkor ez azt jelenti, hogy született most van 2021, akkor 1921-ben született, és akkor mondjuk a 30-as évek végén, a 40-es évek elején ez a Reb Zalman Leib őket tanított Talmudra. A Szovjetunióban, a sztálini uralom alatt ez a Reb Zalman Leib tanította őket Talmudra, és ők úgy éreztek, hogy neki köszönhető, hogy elindultak ezen az úton, és később ilyen híres rabbik lettek, az egyik a Ramat HaSharonnak a főrabbi, a másik a Ponyovicsi Jesivának a fő tanja. És erre az van írva, a Talmud azt mondja, Chayav Adam lekabel pnei rabó beregen, hogy ünnepkor, Pesachkor is, és Szukotkor az emberek el kell menni, fogadni, meglátogatni a tanárját. És ez a két híres rabbi eljött minden évben Bnei Barakban, az egyik haszid, az azt mondták, mert ő nem csak egy sima haszid, ő a mi tanárunk, amikor ő meghalt, szintén eljöttek, és gyászbeszédnek mondtak fölött, hogy ilyen nagy tudású embert veszítettünk itt el. Most ezt én tudtam. Ami nagyon meglepő volt, mert az unokája megjelentette a könyvet, ez a róla szól, és ott lapozgattam benne, akkor mit láttak? Azt láttam, hogy az egyik oldalon, csak érdemes látni, az egyik oldalon, a jobb oldalon van a szmichája, a rabbi avatása ennek a Reb Zalman Leibnak, moszkvai rabbitól 1964-ben. A másik oldalon az pedig nem a moszkvai rabbi, hanem azt úgy neveztek őt Poltavanak a rabbia, és adtak neki oklevelet, hogy felavatták őt rabinak. Írja az unokája itt, minek kellett ez? Minek kellett ez neki? És erre azt mondta, ő neki nem kellett, most mindenki ismerte őt, mint nagy tudású rabbi, de azt már reménykedett, hogy fogja tudni elhagyni a Szovjetuniót. Talán jön Izraelbe, és van oklevele, talán el fog tudni helyezkedni. De képzelünk el, hogy a 60-as években a Szovjetunióban voltak, akik tudtak még felavatni, és volt kit avatni rabinak. Ez kapcsolódik az, amit már meséltem egy párszor, hogy a Lubavitchi haszidak soha nem hagytak abban a nevelési munkát a Szovjetunióban. Tessék, így egy ilyen nagy tudású rabbi is volt. Hogy ilyen nagy tudású rabbi felnőtt akkor. Hát most menjünk egy kicsit vissza. Most érdemes itt, mikor született? Ő született 1913-ban. Ami azt jelenti, hogy ő már lényegében majdnem a forradalomban született, és mégis képes volt ilyen nagy tudást megszerezni a föld alatt. Valójában ő az apja breszlovi haszid volt, de a fia Reb Zalman Leib csatlakozott a Lubavitchi haszidokhoz, ott a Szovjetunióban, mert csak ez volt. Mások nem voltak ott aktívak, és ezért lett ő Lubavitchi haszid. Én magam emlékszem a következő történetre. Reb Zalman Leib jött nagy ünnepekre, nem tudom, de egész nagy ünnepekre, mindenképpen Szukkotra, Sátra ünnepen jött Izraelből New Yorkba, hogy együtt ünnepelni az ünnepet a Lubavitchi rebbével. Lubavitchban az volt az érdekes szokás, nem tudom, hogy a korábbi nemzedékekben is így volt, ilyen nagy mértékben, de mindenképpen a Lubavitchi rebbénél, amikor én ott voltam, az volt a szokás, hogy Szukkot sátrak ünnepen reggelente, a rebbe szokott odaadni az ő ünnepi csokrot, a lulavat, a pálmaágat, az etrógat, stb. És a haszidok sorban álltak, és mindenki teljesítette a micát, a lulavnak a lengetését a rebenak a ünnepi csokrával. Ez így ment, akár órákon keresztül, amikor imában eljuttattak a reggeli imánál a hallelhoz, a hála imához, akkor megszűnt a sor, igen, megállt a sor, bevitték a rebehez a zsinagógában, hogy a hallel mondjon el az ünnepi csokorról, ima után visszahoztak, és tovább ment a újra álltak sorban azok, akik ima előtt nem tudtak. Azt jelenti, és ez nagyon, haszidok, nagyon nagy dolognak számított, hogy a rebbenek az ünnepi csokrára tudnának mondani áldást. No, jönnek, a haszidok állnak sorban, Reb Zalman Leib szintén ott áll sorban. Most valójában minden haszidnak annyi jutott, hogy mondott az áldást, megfogta, lengette, és kész. Arra már nem volt idő, hogy minden haszit minden irányban tudja lengetni, mert az előírás szerint nem csak egy sima lengetés, hanem utána, először csinálok egy ilyen sima lengetés, és utána minden irányba háromszor oda-vissza. Arra már nem jutott, mert olyan sokan voltak sorban, utána szoktak elkérni valakitől az ő lulavját, és akar lengetni minden irányba. No, Zalma Lév eljön áll sorban, ugye mankóval, és mondja az áldást, amikor az illető ott a Samesz adta a kezében, és megkapta, kezdett sírni. Azt mondja, hogy megérdemelte ezt a pillanatot, hogy a Rebbenak a lulavját tudja mondani áldás. És olyan helyzetbe került, hogy kiesett az etrog a kezéből. Most, aki ismeri, az etrognak kóser kellett legyen. És a legfontosabb a etrognak a kósersága, nem szabad, hogy hiányos legyen. Most a lulavnak van egy ilyen pici, nem a lulav, az etrognak a citrusa, van egy ilyen pici kis, most nem tudom pontosan milyennek a neve magyarul, a gyümölcs fölött van egy ilyen pici kis rész. Ha leesik, és pont az, ott kapad egy ütést, akkor lejött. Ami azt jelenti, az etrog már nem kóser. Zalma Lév a kezébe vette, teljesítette a micvát, de közben kiesett a kezéből, mert ilyen annyira annyi teli érzelemmel volt abban a pillanatban, kiesett a kezéből. No, mit lehet csinálni? Hát visszarakni az a darab, ami leesett, azt már nem lehet. Erre az a Samesz bekopogott a Rebéhez. Rebé kinyitatta az ajtót, azt mondta a Rebének, hogy figyel, a Reb Zalman Lév mondott áldás, kiesett a kezéből, és az etrog nem kóser, itt van. A Rebé, mikor hallottad, kiról volt szó, Reb Zalman Lév szó nélkül bement a szobába, és kijött egy másik etrogon. A Rebé, gondolom, ilyen cél, ilyen is más ok miatt nem egy etrogja volt, hanem több is. És akkor szó nélkül Rebbe megértette, hogy mit jelent egy öreg haszidnak, aki túlélte a sztálini időket, és minden is kijött, szabadult végre, és amikor eljött a Rebbehez, mit jelentett ez neki? Szó nélkül Rebbe nem panaszkodni, nem tett megjegyzés, ez mind volt a Reb Zalman Lév. Szóval nagyon-nagyon különleges haszid volt, és a legérdekesebb az, hogy ott ült a haszidok között, az ember nem tudta elképzelni, hogy olyan valaki van itt, aki az egész Talmudot ismeri kívülről, és ilyen napon ül és tanul. Ő szerény volt, és így ott ül például a Farbrengennél. Emlékszem, egyszer jelen voltam, ez egyik Farbrenger, egy haszid összejövetelem elő volt, és mondod egy ilyen kis tanmeset. Mi volt a tanmesenek a lényeg? A tanmesenek a lényeg az volt, hogy mi várunk a messiás minden nap, hogy vége legyen a galutnak, és már messiási időket éljünk, amikor az Istennek a jelenléte annyira nyilvános. Azt mondja, ilyen tanmeset, amit azt mondja, öreg haszidok szoktak mesélni. És úgy szólt a történet, hogy megérkezik a messiás. No, megérkezik a messiás, és hát amikor megérkezik, akkor meglátogatja a különböző zsinagógákat. Amikor a haszidok csak hallottak, hogy a messiás már megérkezett, rögtön nekiálltak egy Farbrengeren, és nagy örömmel, hogy végre az Isten megváltotta a zsidó népet, újra épül a jeruzsálemi szentély, és csodákat fogunk látni állandóan. No, jó, megy a különböző zsinagógákban, eljön a haszidokhoz, bejön a zsinagóga, mindenki nagyon örülnek, erre azt mondja, no, uraim, mondjátok valami kis talmudi témát, ugye, ahogy illik, egy olyan híres rabbi, akkor mivel fogadjuk? Vártajra vele, tórai magyarázata. No, mondjatok valami mély magyarázatot. Azt mondja, erre a házidok azt fognak mesélni neki. Oj, Mesiás! Tudod, mennyire vártunk téged? Úgy vártunk téged, és már itt ünnepelünk. Maradt még egy kis lakáim. Ne tölts most az időt, ne kérjél tőlünk most mély magyarázatot. Csatlakozz az ünnepséget, maradt még egy pici kis lakáim az üvegben, vegyen részt a nagy örömben. És azt akartam ezzel mondani, hogy tudod, hogy annyira hiányzik nekünk, és annyira várunk a Mesiás, mert a Mesiás az a zsidó vallásban, ez nem csak, hogy tudunk, hogy jönni fog, várni kell a Mesiás, miért? Mert az a világ teremtésnek a célja, hogy nyilvános legyen az Isten jelenléte, és csodákat lássunk, és minden. Ó, akkor ne húzál az időt, Mesiás, gyorsan csatlakozz hozzánk, mondja gyorsan a hányat, emlékszem, hogy ő mondta, ilyen teli, ilyen egy kis humorral, és nevetett közben, nagyon-nagyon különleges élmény volt, és közben mondja, és akkor láttam őt először talán. Tőlem közben azt csuk nekem valaki, tudja, hogy ő ez pedig a Svérabi. Svérabi meghalt tavaly, vagy talán másfél éve, hogy meghalt. Ő a Lubavicsi negyed, a Crown Heights-nak az egyik rabbija volt. És őróla van az a különleges történet, a Csajnas, az ő apja nagyon fiatalon halt meg, de nem vagyok biztos, hogy szintén, mint katona az első világháborúban, nem lehet, ő nem volt olyan öreg, hogy az első világháborúban. De rögtön valahol elég a 20-as években, vagy a 30-as évek elején meghalt, maradt három fia. Az özvegy három fiával. No, ők laktak egy településen, és gondoskodott, agódott pontosabban az özvegy, az anyukájuk, hogy mi lesz a fiók, a kifiket fogja őket tanítani. Egyszer csak látja, hogy látott Hasidot, ott, és oda ment hozzá, azt mondta, mond, honnan jössz te? A Hasid nem félt tőle, láttad, hogy egy Hasid asszorról van szó. Azt mondta, hogy én jövök, rögtön mondom, Szamarkandból jövök. Ó, pont azt kerestem, Szamarkandban van egy föld alatti jesiva, és szeretném oda elküldeni a fiamat. No, szeretném oda elküldeni a fiamat. Hát, nem volt olyan egyszerű, de azt mondta, Hasid, rendben van, egy fiút magammal vissza, mert kicsit veszélyes, de hát azt muszáj segíteni egy fiúnak, hogy jusson el a jesivába. Jó? A legidősebb fiú elutazott jesivába. Egy idővel később megint ott járkál a pályaudvar környéken, és megint látja ezt a Hasidot, aki mindig azt hiszem valami üzletelésre jött oda. Azt mondta, nagyon kérlek, múltkor elvitte az egyik fiamat, most van még egy fiam, szeretném őt is elküldeni a jesivában. Azt mondta, nagyon nehéz is, veszélyes, és nem legális, de hát annyira könyörögött neki, jó, elmegy. Elviszi. Jó, második fiú, örült az anyuka, hogy most már a második fiú is már elment a jesivában. Aztán idővel később megint látja azt a házit, azt mondta, még egy fiam, azt mondta, nem, most már semmiképpen, a másodikat már féltem, mert baj lehet ebből, azt is nehezen elfogadom, a harmadikat szó se lehet róla. Most a harmadik gyerek akkor 10 éves volt. No, erre az anyuka valahogy megtudta, kérdezett, mikor utazik vissza? Kedd délután, a 4 órai vonata. Rendben van. Erre mit beszélt meg az anyuka a fiával, hogy azt fogja csinálni, hogy ők oldalon fognak állni, ez a haszid nem fogja észrevenni őket, és egy másodperc mielőtt a vonat indul, fel fogja rakni a vonatra, csak kénytelen lesz ezt a fiút magához venni. Lényegében csapdába fogja építeni ezt a haszidot, fél perc maradt, a fiú felkerül a vonatra, ajtó zárodik, elindul a vonat, kész, akkor muszáj már foglalkozni vele. Jó? Mindenki volt dolgozva, minden a terv jól ki volt dolgozva, látnak, hogy jön ez a haszid, felmegy a vonatra, és pontosan láttak, hogy még kocsira szállt fel, és akkor szépen oda mentek, úgy, hogy szépen oda mentek, hogy ne vegyen észre, és egy fél perc a vonat indulása előtt azt mondja az anyuka neki, a fiúnak, indulás, gyorsan! A fiú nem akar indulni. Nem, szeretnék veled maradni. És összesen másodpercekből áll az egész. Erre azt mondta az anyuka neki, figyelj, jövök, meg fogom látogatni téged pár hét múlva. Menj el csak! És az utolsó másodpercben sikerült felmenni a vonatra, a vonat elindult, és tényleg az a haszidnak el kellett vinnie azt a fiút a jesivába. No, egy pár hét múlva anyuka emlékszik, hogy huha, tettem egy ígéretet a fiamnak, hogy jönni fogom őt meglátogatni. Hát akkor muszáj indulnom. Igen, ám, de Samarkand ez egy nagyon nagy város. Hol fogja megtalálni a fiát? De hát el fog indulni, és csak lesz valami. Jó, elutazik Samarkandba, lejön a vonatról, egyszer csak messziről fut a fiú, anyuka! Nagyon örült neki, de azt mondta neki, figyelj, honnan tudtad, hogy mikor jövök én? Azt mondta, micsoda kérdés? Te azt megígértel nekem, hogy pár hét múlva jössz. Erre váltam egy pár hetet, és jöttem a pályaudvarra, minden nap, talán ma fogsz érkezni, és tessék. 10 éves gyerek volt, és így indult a jesivában azzal az ígérettel, hogy majd jönni fogok látogatni. Anyukának fogalma sem volt, hogy hova kell mennie, de azt tudta, hogy a fiat, a harmadik fiat is el kell küldeni a jesivában. Mi lett az eredmény? Mind a három fiú nagy tudású rabbi volt, mind a föld alatti jesivában. És később ő lett a Crown Heights Lubavitchi negyednek az egyik rabbia. Hihetetlen, ez arra mutat, hogy az embertől, a zsidótól elvár az Isten egy kis áldozat. Ha az ember áldoz a zsidóságáért, akkor akármilyenek a körülmények. Képzelek el egy özvegy asszony, már a harmadik fiat is elküldi, marad egyedül, úgy, hogy nincs cím. De tudta, hogy csak így lesz belőlük igazi zsidók, tóra tudósok, és az is lett belőlük. Hál' Istennek, hogy ma már nincs szükség ilyen nagy áldozatra, de mindenkinek megvan az a kis nehézség, ami van neki, és akkor tanulni kell ezektől, hogy a legrosszabb körülmények között is lehet fejlődni, és lehet haladni előre. Köszönöm a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Isten segítségével folytatni fogunk. Hónap szerda lesz a kérdezd a rabit, jöjjetek, tegyetek fel a kérdéseket, és a legjobb tudtam szerint fogok válaszolni rájuk, csütörtökön pedig a heti szakasz kapcsán az lesz a téma, az igazi szeretet. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok!